December 7-én ültünk, és ott ültünk nagyon-nagyon szomorúan, hogy nem jöttek össze a tárgyalások, és gyakorlatilag az ajtót be kell zárni. Akkor volt egy nem fogadott hívás a telefonomon, egy régió ismerősöm, és hát visszahívtam a megbeszélés tárgyalás után. Ez egy nagyon furcsa volt, mert tényleg egy vacsora idő volt, amikor a kollégákkal még összeültünk, így utoljára enni egy nagyot, hogy akkor most mi lesz tovább. És a nem fogadott hívás a nagy zsomboré volt, a vigadót, hogy ne haragudjak már a kérdésért, de hogy a vigadóból szeretne velem dolgozni, és esetleg hétfőn be tudok-e jönni, hogy beszéljünk már, ha van időm. Ez annyira furcsa volt, hogy 10 percen belül az élet az nem, hogy egy ajtót nyitott, hanem kinyitott egy nagy kaput.
Azonnal,
igen. És akkor a vigadóba besétáltam, leültünk Zsomborral, és elkezdtünk beszélni, hogy mit lehetne közösen csinálni. Amelyik csapatot én ismertem kiállításokról, meg hát ismertük egymást a munka részéről, tehát hogy ez így teljesen jó volt, és akkor mondjuk, hogy december volt, és akkor mondta, hogy hát hogy 3 nap múlva van pont egy ilyen évvégi ilyen csapatépítőnk, hát gyere el, tehát nekem az első napom egy csapatépítővel kezdődött, ahol ott álltam, és akkor mindenkivel kezet fogtam, és hát egy nagy-nagy családnak a része lettem, és volt egy ilyen közös víziónk, hogy csinálunk egy olyan kulturális podcast sorozatot, ami tényleg csak arról szól, hogy olyan embereket szólítsunk meg, akiket az elmúlt sajnos 10-20 évben kevés riport készült velük, akár a koruk miatt, akár mert nem akartak szerepelni, vagy teljesen új generációs, a művészethez közel álló, de nem ismert embereket szólítsunk meg. És akkor erről elkezdtünk beszélgetni, és egész villámgyorsan egyébként össze is raktuk a projektet. Ez egy mikroprojekt volt, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni tényleg a hallgatóknak, hogy volt az iroda, ami kvázi most nem az én irodám, a kollégákkal a mi kis irodánk, ami az egész 12 négyzetméter, és egy kék színű festéket vettünk a festékboltba, közösen kikentük a sarkát, kicsit suta módon, feltettünk képeket, mint ami látszik is a podcastban, azok a képek a 70-es években művészek küldözgettek egymásnak ilyen mélártokat, ezeket bekereteztük. Volt egy Biedermeier szekrény, amit megcsináltunk, volt egy fehér asztal, amit lefestettünk, tehát tényleg az volt, hogy na, minél hamarabb álljunk oda egy darab kis kamerával, és akkor volt 3 darab mikrofont a vigadó épületében, és elkezdődött ez. Tehát, hogy amikor a nézők látják ezt a podcastet, akkor lehet, hogy lehetne mélyebb, lehetne nagyobb stúdió, lehetne akármi. Nem ezért csináltuk, azért csináltuk, mert minél gyorsabban meg akartunk szólítani embereket, akikkel tudom azt, hogy nagyon-nagyon fontos és hiánypótló riportokat tudunk készíteni.
De azzal együtt, hogy ez így néz ki, ez egy otthonos ember közeli az egész, sokkal inkább, mint egy nagy stúdióban.
Teljesen, tehát ez tényleg úgy van, hogy mintha beülnénk egy nappali sarokba, még fizikailag is nagyon közel ülünk egymásra, tehát annyira közel, hogy emlékszem, amikor az első kamera fotót megcsináltuk, épp ott ült mellettem egy nagyon híres tévés. Szóval mondom, hát nézd, ez lesz a kis podcast helyünk, és nem volt a vigadóba 2 méterrel mélyebb helyetek, ezt most így egymás arcába ültök, mondtam, hogy hát ez van, de ez nagyon jó lesz, és igazából ettől lett egy teljesen intim, teljesen más hangulatú, ezek könnyed beszélgetések akarnak lenni, tehát negyed órás könnyed beszélgetések a célok, de már vettünk fel 45 perces anyagot is, mert olyan lett, amiben nem akarunk mi többet egyébként a csapattal, pusztán olyan emberekkel beszélgetni, akik valamiért izgalmasak, valamiért érdekesek.
Hát de olyan is volt már, akinek egészen más helyről ismert, és közben a művészetek felé elmentetek.
Hát igen, tehát, hogy nekem az a fontos, hogy ugye vannak a mainstreambe a sokat sokszor szereplő művészek, vagy művészettel foglalkozó emberek, akik nagyon-nagyon fontos oszlopai egy iránynak, ugyanakkor mindig van az, aki valamiért marginális helyre csúszik, ez teljesen lehet bagatell dolog is, azért, mert elfelejtik meghívni, vagy messze lakik, vagy bármi miatt, vagy lámpalázas, tehát az emberek nagyon nagy része lámpalázas, és üljünk le, beszélgessünk valami olyan dologról, ami nagyon könnyed, ugyanakkor értéket teremt.
És a lámpaláza elmúlik azért, mert ilyen környezet van, és nem egy nagy stúdióban ül.
Szerintem egyébként igen, tehát erre nem gondoltunk, tehát hogy most tényleg lehetne erre úgy felfűzni dolgokat, hogy mi ezt miért csináltuk így, erre mi nem gondoltunk, az, hogy tényleg 2 méterrel arrébb az egyik kolléganő ül a laptopjával, és akkor visszük oda a kábeleket, mert odáig ér a kábel, hogy ne haragudj Melinda, akkor így leszünk, úgy leszünk. Ennek van mindig egy ilyen nagyon családi hangulata.
És van egy másik sorozatod, ami, hogy elhelyezni tárgyakat a megfelelő személynek. Ez is azóta indult, nem?
A Keressük a helyét, keresünk. Igen. Ez onnan indult ki, hogy Rosta Gábor barátommal, aki mellesleg még operatőr is, kitaláltuk azt, hogy gyakorlatilag forgassunk kicsike filmeket, egyszerű emberekkel, nagyon sok hagyaték van Magyarországon, ahol rengeteg tárgy van, és gyakorlatilag szemétbe kerül, vagy nem is szemétbe, de elkallódik. És rengeteg ilyen tájról tudtam, aminek tényleg azt gondoltam, hogy nem az anyagi értéke a fontos, hanem az eszme értéke, és keressük meg a helyét is adjuk oda. Például így Kossuthnak a levélbontója, Petőfi kötet, vagy egy-egy ilyen picike tárgy, ami egy adott személyhez köthető, vagy egy adott stílushoz, korhoz köthető. Ezek kicsike tárgyak, és igyekszünk nagyszerű kis helyekre, múzeumoknak, helytörténeti gyűjteményeknek eljuttatni, és ezt filmezzük le. Ez egy példamutatás akar lenni, hogy lássuk meg a kicsi dolgokat is, nem mindig csak az óriási műtárgy a műtárgy. És akkor nekiálltunk Gáborral, tavaly augusztusban, egy darab kézikamerával, egy darab csittetős mikrofonnal, beültünk az autóba, azért is látszik, hogy teljesen természetes az összes felvétel, mert beültünk az autóba és mentünk.
Ettől olyan nagyon szimpatikus mindenkinek szerintem a témáján kívül.
Hát remélem, hogy lesznek még ilyen projektek, mert szeretnék még más hasonlóakat is. Van terve.
És most van egy nagyon nagy új terved.
Hát az tényleg nagy. A tervfázisból már hál' Istennek a ház alapozásánál járunk. Én nagyon szeretnék oktatni, mert úgy gondolom, hogy ha valakinek, valaki, én nagyon tudásszomjas ember vagyok, én állandóan tanulni akarok, és mindig is tanulni fogok, úgy gondolom, a utolsó napig, akkor a tudásunkat az tovább kell adni, és együtt kell beszélni. És erre a Pázmány Egyetem adott egy nagyon jó platformot, és elkezdjük nagyon nagy reményeim szerint most szeptembertől Magyarországon az első műtárgyakkal foglalkozó egyetemi képzést. Ez egy egyéves képzés lesz, és hát nagyon várom, izgulok is picit.
És ezt te találtad ki, vagy ők kerestek meg?
Vele mindig valami történik, ami szürreális, és tényleg, tehát, hogy ültem egyébként a Szent István Park mellett egy kávézóba, jött egy gratuláció, mondtam, hogy hát üljön már le egy kávéra, és gyakorlatilag elkezdődött egy beszélgetés, és nekem ez egy régi-régi nagy álom volt, hogy legyen egy ilyen. Én oktattam, különben volt ilyen magániskolám is, de mindig szerettem volna egy még patinánsabb, még magasabb szinten akár oktatni, akár összehozni egy csapatot a műtárgyakkal kapcsolatban. És a telefonszám cserélésből gyakorlatilag ez lett, és a Pázmány volt az, aki azt mondta, hogy gyere, üljünk le egy kávéra itt a rektoriba, és akkor beszélgessünk, hogy neked van egy ilyen ötleted.
Szóval egy kicsit olyan érzésem is van, hogy egy utánpótlás képzésről is gondoskodsz.
Szerintem a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy az elmúlt 35 évben, de talán azt mondom, hogy inkább 70 évben Magyarországon a műtárgyaknak az ismerete, szeretete, akár a művészet is gyermekcipőbe járt nyugathoz képest, és az oktatás az azért nagyon-nagyon fontos, mert szemléletet kell átadnunk. És ez nem nagy szavak, ez tényleg így van, ha a gyerek, fiatal, felnőtt találkozik vele, akkor tudni fogja eldönteni, hogy szereti vagy nem szereti.
Kiket vársz ide?
Egy éves a képzés, bárki jöhet, nem muszáj művészeti vagy műtárgyas ismeret, tehát tényleg bárki jöhet. Egy felsőfokú képzés, egy alapszakos diploma kell hozzá. Én azt szeretném, hogyha ez a háló jó nagy legyen. Bárkinek kérdése van, vagy jönni akar, vagy nem tudja még, hogy jönni akar, az engem nyugodtan privátban is keressen meg. Tehát, hogy most még van időnk itt augusztusban jelentkezni, ha valaki elaludna és szeptember elején jön, mindent megoldunk. Tehát, hogy ez tényleg legyen úgy, mint egy jó nagy akol, vagy egy jó nagy olvasztó, vagy egy templom, vagy bármi, hogy aki be akar jönni, az jöjjön. Tehát, hogy nekem az a fontos, hogy közösség épüljön.
Gondolom, hogy nem azért mondod ezt így, mert nincs jelentkező, hanem mert szíved szerint várod, hogy minél többen jöjjenek.
Minden egyes jelentkezőnek lesz szerintem egy olyan kérdése egy adott szemeszterbe, ami el fog gondolkoztatni mindannyiunkat. És ez nekem abszolút tapasztalat, már többször tanítottam. Ezért jó, ha valaki teljesen más helyről jön, vagy nem is gondolta, hogy ide jön, lesz egy olyan kérdés, ami szerintem akár paradigmaváltó is legyen, ezért várok mindenkit.
Szóval akkor ez megint egy hatalmas kihívás, és csak azt árul még el, hogy honnan van ennyi időd és energiád mindehhez.
Szerintem én nagyon korán kelő ember vagyok, és nekem nagyon szerencsés genetikám van, és ezt tényleg, ezt így tudom mondani, nekem a nagymamám, nagyapám, mindenki egy ilyen túlzóiparos, folyamatos, a munka nemesít, olyan típusú ember volt, tehát hogy emlékszem, hogy nekem nagymamám az 3-4 óra alvásokkal el volt, édesapám az szintén ugyanez a genetika, ő olvas, és képet keretez, és ő is egy ilyen örök mozgó volt, és én is egy hiperaktív gyerek voltam gyerekkoromban is. Tehát, hogy addig megyek, amíg össze nem roskadok, aztán hirtelen felkelek, és akkor indulás.
Szóval akkor ez most egy kis csendes pihenő lesz, hogy úgy mondjam, hogy ezt csináld, és akkor ki tudja, mikor jön a következő?
Hát csendes pihenő azért nem mondanám, mert péntek, szombat, ugye ez az egyetemi dolgok, és elkezdődik most a Kincsvadászok negyedik évad, mellette Vigadó, mellette szakértek folyamatosan, tehát, hogy azt nagyon szeretem, azt semmiért nem adom, úgyhogy azt nagyon szeretem, amikor felhívnak, elmegyek, szakértek, csinálom. Az a jó, hogy színes. Az a jó, hogy minden napom nagyon-nagyon színes, és nagyon-nagyon nagy amplitúdójú.
Hát nagyon sok energiát kívánok hozzá, és nagyon szépen köszönöm Negyesi Balázsnak a beszélgetést, Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
Én köszönöm a meghívást.
Turizmus és vele együtt az idegenvezetés, bármilyen hihetetlen is, régóta létezik. Körülbelül 6000 évvel ezelőtt Babilonban és Egyiptomban már útnak indultak a kereskedők, vallási célzatú utazások és zarándoklatok is voltak. Létrejöttek az első kereskedelmi szálláshelyek, tulajdonképpen a korai turizmus fő formái alakultak ki. Az időszámítás előtt 776 óta megrendezett ókori olimpiai játékokra a görögök már szabályosan szervezték a közönséget. Hippokratész a vizek gyógyhatásainak leírásával és a kortársak meggyőzésével szervezte az utakat. Természetesen óriási fejlődése ment keresztül, és napjainkban is folyamatosan változik. Major Árvácska könyve az Isten hozott két kulcs az idegenvezetéshez, egy rendkívül olvasmányos, sok információt tartalmazó és a humort sem nélkülöző olvasmány. Műfaja ugyan nehezen meghatározható, tekinthetjük útikönyvnek, önéletrajzi írásnak, naplónak, oktatókönyvnek, pszichológiai, önismereti tanácsadónak. A lényeg az, jó és hasznos időtöltés a könyv elolvasása. Hogyan íródott ez a könyv?
A könyv alapját 2004-ben a Gazdasági Főiskola turisztikai, szállodaipari, vendéglátóipari szakán készítettem el, és akkor a turisztikai hivatal, mondjam azt, hogy a turisztikai minisztérium turizmus bulletinje úgy döntött, hogy az egész anyagot megjelenteti. És valahogy olyan szakmai elismeréseket kapott, hogy szinte egy gondolati kiindulási pont lett ez a dolgozat. Ahhoz tudni kell, hogy én 2004-ben már 53 éves voltam főiskolásként, gyakorló idegenvezető. Amikor leültem a könyvet írni, akkor én elképzeltem az olvasómat. És találtam egy olvasót, vagy olvasói alakot, aki lehet egy fiatal, aki keresi a pályaválasztási útjait, lehet egy olyan fiatal, aki már idegenvezető. Gondoltam olyan tanárokra, akik ezeket a fiatalokat tanítják a turizmust, benne az idegenvezetést is. Gondoltam olyan idegenvezetőkre, akiknek van igényük arra, hogy a szakmájukat újra meg újra átgondolják. Mindenképp gondoltam olyan olvasót, aki a turizmus legszélesebb, legkülönbözőbb szakmájából néz rá a turizmusra. Így alakult ki egy oktatási segédkönyv. Erről beszélgettem a könyv tervező szerkesztőjével, Kocsán Évával, és Éva az oktatási segéd eszköz mellé, elé oda tette, hogy szórakoztató. Ami azt is jelentheti, hogy a könyv olvasható, ha maga a tervező szerkesztő úgy érzi, hogy ő jókat szórakozott, és szívesen olvasta, mikor dolgozott a könyvön. Azt is jelentheti, hogy talán tágabb is a kör, akinek szólhat, például bármelyik társhivatásnak. Én úgy gondolom, hogy egy tanárnak, egy gyógypedagógusnak, egy orvosnak, mindenkinek, nagyképűen mondom, aki szolgál és szolgáltat.
Mivel kell rendelkezni egy idegenvezetőnek? Humor, arányérzék, szeretet, énekes és táncos, ez egy nagyon talányos dolog. Az ország portása, masszőr, pszichológus, ez hogy gondolja ez?
Ezek a fogalmak minden az idegenvezetésről szóló könyvben benne vannak. Nem a mostaniakban, hanem Isten nyugosztalja, Genényi Zsuzsanna, az egyes számú idegenvezetői igazolvány tulajdonosa, 46-ban végzett, írja le ezeket a fogalmakat, hogy mi minden az idegenvezető. Állítom azt, hogy az idegenvezetésnél nem elég az a fél éves, egy éves, esetleg két éves szakmai tanfolyam, amin részt vesznek. A nagyobb baj az, hogy nagyon sok fiatal értető módon átmenetinek tekinti. Tehát beugrom, nyárra beugrom, ott vagyok egy kicsit. És amiről szintén írok, hogy elég a nyelvtudás, és nem is kell hozzá más. És hát erre mondom én azt, hogy dehogy nem. Hát kellene retorika, kellene pszichológia, de ezt én mind a magam keservén vagy örömén át tanultam, vagy tapasztaltam, meg próbálom átadni.
Vannak-e vendégtípusok?
Persze, hát ahogy van csöndes, van a tudálékos, ami nekem szerencsém, hogy finnekkel dolgoztam, és a finneknél minden nagyon szordíró jelentkezik. Visszafogottak is, de nagy képességükkel ismerne a másik munkáját.
Teljes mértékben rábízzák magukat ezek szerint, az a bizalom megvan. Ez csak a finneknél jelentkezik?
Bocsánat, én vezettem magyar csoportot, és annyi bizalmatlanságot nem láttam a finneken, mint egy magyar csoporton.
Tehát népcsoportonként is különbözik?
Valószínű, hogy a néplélek ott ül velünk a buszban. Azt, amit próbálok mondani, hogy ha azt megérti egy leendő idegenvezető, hogy mielőtt még neki állna a szakmáját gyakorolni, van egy előző lépés, és az, hogy neki abból a sok különböző emberből, egyénből, az alatt az út alatt, amíg a reptértől beérünk a szállodáig, csoportot kell formálnia. És ha ez a csoport megvan, összegyúrom, mint egy hólabdát. Ha ez megvan, onnantól kezdve, bocsánat, én mondhatok nekik bármit. Most, ha egy finnek eltévesztem, vagy finn füle állatára, hogy Mátyás király mikor uralkodott, soha nem fogja fölrólni. De ha nem tudok neki válaszolni azonnal, nem nézek a szemébe, nem mutatkozok be, nem nyerem meg a bizalmát, és ez a finneknél különösen fontos, egy 20 perc alatt, fél óra alatt, akkor elvesztettem a játszmát. Tulajdonképpen a könyvnek szerintem ez az egyik legfontosabb része.
Igen, ez átjön a könyvből, az a fajta empátia, meg emberismeret is.
Egy nagyon fontos lenne, amiről szeretnék beszélni, ami nincs a könyvben. Ez a könyv, és jó magam, nem vagyok hajlandó gúnyosan beszélni a vendégről.
Magyarán ne beszéljük ki a vendéget, erre gondolom.
Igen, és sajnos nagyon sokszor tapasztaltam az idegenvezető között, úgyhogy nincs ott a vendég, de hogy ez a baráti társaság azt találnál, hogy ez milyen jópofa tréfa téma, hogy milyen hülyék. Igen, hülyék. Én utasként ugyanilyen hülye vagy. Én, ha bemegyek egy orvosi rendelőbe, azt se tudom, hova tegyem a táskámat, pont olyan hülye vagyok. Ezt kéne fölírni az égre örök tanulságul, hogy a vendég az Isten. A vendég fizet meg engem. Persze, nem szabad mindent megengedni, és igenis kell a határok, és a határkitűzés, ez megint pszichológia, egy idegenvezető turista kapcsolatában is borzasztó fontos. Mm-hmm. Bele kell gondolnom abba, hogy ő azt a helyzetet hogy látja, ha ő keserű szájízzel megy el egy szállodából, egy buszról, egy városból, az utolsó szavamat magára veszi és rosszul értelmezi, az az én hibám volt.
Nagyon sok helyen járt a világban, mint kihelyezett idegenvezető. Csehország, Szlovákia, Málta.
Dubrovnik, Egyiptom.
Beleszólt a történelem az egyiptomi idegenvezetői munkájába.
Igen, 2010. októberében kerültem ki Egyiptomba, ott akkor már voltak előjelek, az egyik, hogy azon a napon, azon az október 4-én repültem, amikor Ajkánál volt a
Görög-iszap
tragédia, igen. És döbbenten néztem, hogy az arab nyelvű tévé miért foglalkozik Magyarországgal, és nem értettem, ez csak mint egy olyan előjel, és aztán jött január utolsó hete, amikor először a tunéziai események, majd az egyiptomi események.
Ez az arab tavasz.
Az arab tavasz, ami januárban volt, elsodorta az akkori kormányt, és hát szó szerint forradalmi és háborús helyzetet teremtett, úgyhogy szerencsére január 31-én az utolsó csoportunk hazaindult, új csoport nem jött, és jó magamat is a finnek szó szerint kimentettek Egyiptomból. És jött ez a forradalmi helyzet, és kivel beszéli meg az ember arab férfiak között, és egyáltalán leültem és megírtam.
Hát egy ragyogó cikk született ebből.
Annyira, hogy a Népszabadság azonnal méltónak tartott, hogy megjelentesse, és megint volt egy ilyen helyzet a pandémia alatt, fogtam magam, és leültem írni ennek a könyvnek a második részét, mert tulajdonképpen a könyvnek az első része, ami a szakdolgozat alapján formálódott, egyszer megjelent. Másodjára könnyű dolgom volt, mert erre az meglévő első résznek a gerincére kellett fölépíteni a második részt. Amíg az első rész az a hazai idegenvezetésről szól, a második rész a külföldön végzett idegenvezetésről szól, és azzal a különbséggel, hogy amíg az itthoni idegenvezetésnél azzal a biztonsággal dolgozik az idegenvezető, hogy a saját anyanyelvem, a saját hagyományaim, a bölcsömből hozott ösztöneim, tudásom birtokában fogadok egy külföldit, külföldön mindez hiányzik, nincs meg az anyanyelv biztonsága, nincs meg a két lábon állás azon a talajon, bármennyire ismerem azt az országot, vagy próbálom megismerni, nincs meg az a biztonság. Ráadásul a hazai idegenvezetés egy kétszemélyes színház. És itt bejön egy háromszemélyes pozíció, én a magyar kultúra képviselője, állok két másik kultúra képviselője között, mondjuk gondoljunk el, hogy egy finn meg egy arab között. És köztük próbálj meg közvetíteni, köztük próbál meg humort közvetíteni, köztük próbálj meg félreértéseket visszabillenteni, mondjuk a baksis kérdésébe. Annak a finnek a szemébe, aki azt se tudja, hogy mi az, hogy borra való, nem hogy baksis, mert nem szokás, és annak az arabnak a szemébe, aki nem is tudja elképzelni a levegővételt se anélkül, és ott vagy te, aki ezt se érted igazán, azt se érted igazán, és mégiscsak együtt kéne dolgozni, és egy idő után azt kezdtem el látni döbbenten, hogy én húzok az arab felé. Tehát a mi keleti lelkünk talán közelebb van az arabhoz, mint a finnhez. És például arra jöttem rá, amire a finneknek nem tudtam megmagyarázni, hogy a baksisban nem a kapott pénz a lényeg, hanem az, hogy én, aki tudok adni baksist, már egy lépcsőfokkal fölött állok annak, akinek adok. És ez egy olyan láncolat, olyan ősi láncolat, ami tőlünk magyaroktól azért nem teljesen idegen, a finnektől nagyon. Két hónap kellett elteljen, hogy én betörjek. Az első nap, a helyi idegenvezető Mustafa mondta, hogy mindjárt jön, és 3 óra múlva jött vissza. Feldúltan, hogy képzeled, mondtam neki angolul, akkor rám nézett, és azt mondja, hogy de hát mi az idő? És eljött az a pillanat, hogy 2 hónap múlva egy finnem örjönkött, hogy ő már hatodszor szólt-e a portár, hogy a szállodában nem tudom, hozzák a WC-papírt, és nem hozták. És ránéztem a férre, és azt mondtam, hogy de hát mi az idő? És meg kell mondani, hogy ettől egy finn megőrül. Tehát ilyet mondani neki, én meg akkor már éreztem ennek a keleti ízét. És ezért a könyvnek a hátoldalán ott van egy kis vallomás, hogy alap volt, hogy mindenütt szerettem lenni, és ez nagyon fontos, ez a szeretet. Tehát szeretet a vendégeim, a vendégeim küldő országa iránt, szeretet a fogadó ország iránt, a fogadó ország embere iránt, és hogy de ugye Egyiptom nem. Mondom, éjjel gyalog visszaindulnék Egyiptomból.
Torda Judit interjúját hallották.
A mai műsort készítették Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, nevükbe is elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanebben az időpontban ugyanitt megismételjük, valamint minden páros héten szerdán 20 órakor. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek Facebookon is. Podcast oldalunk cba.media/60_túl. A következő adásunk szeptember 13-án lesz.
Last night or night before that, I won't say which night, a seaman friend of mine, I'll not say which seaman, walked up to a big old building, I won't say which building, would not have walked up the stairs, not to say which stairs, if they had not been two girls, leaving out the name of two girls. I recall a door, a big long room, I'll not tell which room, I remember a deep blue rug, but I can't say which rug. The girl took down a book of points, not to say which book of points, and as she read, I